Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva 66. Zsoltárunk első versét énekeljük. 66. Zsoltárunk első verse így kezdődik: örvendj egész föld az Istennek, és énekelj szép zengéssel. Foglaljuk el helyeinket, és magasztaljuk tovább így a mi Urunkat. 464. számú dicséretünk minden versét énekelve. 464. számú dicséretünk minden versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: jöjj királyom, Jézusom, szívem íme megnyitom.
Thank you.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt az Új Szövetségből, a János írása szerint való Szent Evangélium második részéből, annak első 11 versét. És harmadnapon mennyegző lőn a galileai Kánában, és ott volt a Jézus anyja. És Jézus is meghívaték az ő tanítványaival együtt a mennyegzőbe. És elfogyván a bor, a Jézus anyja mondta néki, nincs boruk. Mondta néki Jézus, mi közöm nekem te hozzád, ó asszony, nem jött még el az én órám. Mondta az ő anyja a szolgáknak, valamit mond nektek, megtegyétek. Volt pedig ott 6 kőveder elhelyezve a zsidók tisztálkodási módja szerint, melyek közül egybe-egybe 2-3 métréta fér. Mondta nekik Jézus, töltsétek meg a vedreket vízzel, és megtölték azokat színig. És mondta nékik, most merítsetek, és vigyetek a násznagynak, és vittek. Amint pedig megízleli a násznagy a borrá lett vizet, és nem tudja, honnét van, de a szolgák tudják, akik a vizet merítik, szólítá a násznagy a vőlegényt, és mondanéki, minden ember a jó bort adja fel először, és mikor megittasodtak, akkor az alávalót, te a jó bort ekkorra tartottad. Ezt az első jelt a galileai Kánába tette Jézus, és megmutatta az ő dicsőségét, és hittek benne az ő tanítványai. Isten szent lelke tegye áldotta az ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten az igében szólal meg, azon keresztül szólít meg bennünket, gyermekeit, és azt várja tőlünk az élő Isten, hogy az ő megszólító igéjére feleljünk. Jöjjetek, válaszképpen hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt, így. Lélekben leborulunk előtted, mindenség teremtője és ura, élő Isten, akit Jézus Krisztusért szerető mennyei atyánknak szólíthatunk, és megköszönjük őrző, megtartó kegyelmedet, azt, hogy ezért lehetünk itt. Köszönjük jóságod, sokféle figyelmes ajándékait. Háláson köszönjük hosszú tűrésedet, naponta rajtunk is megújuló irgalmadat. Kérünk, bocsáss meg nekünk minden lázadásunkat ellened. Bocsásd meg, hogy sokszor olyanok vagyunk, mint akiknek nem hús szíve van, hanem kő szíve. Bocsásd meg a süket füleinket, a tehetetlen kezünket, és könyörülj rajtunk, hogy sokszor olyan irgalmatlan tud lenni a szívünk. Ne haragudj ránk, hogy inkább esünk kétségbe, szorító élethelyzetekben, mint sem mernénk hinni benned, és mindabban, amit te ígértél nekünk. Áldunk, hogy mégis szólsz hozzánk. Köszönjük, hogy amikor megszólalsz, életnek beszédét tárod elénk. Köszönjük, hogy világos útakra akarsz vezetni. És nagyon hálásan köszönjük, hogy megújító erőt adó forrás a te ígéd. Íme eljöttünk hozzád, és itt vagyunk előtted, hogy azt halljuk. Segíts meghallani, és segíts élni általad. Amen. Az ige meghallására készülve testvérek 164. számú dicséretünk első versét énekeljük. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent ígéd hallására. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét. Felolvasom az Új Szövetségből, János evangéliumából, az előbb olvasott ige szakaszból, annak a 11. versét újólag, tehát a második rész 11. versét újólag. Ezt az első jelt a galileai Kánába tette Jézus, és megmutatta az ő dicsőségét, és hittek benne az ő tanítványai. Foglaljunk helyet. Jézus Krisztus Názáretben nőtt fel, és onnan indult messiási küldetése betöltésére, amely a golgotai kereszthalálba vitte őt, majd a húsvéti feltámadásban ért egészen célba. Jézus első útja, amikor ezen a csodálatos számunkra örökké való ajándék útján elindult, az első útja egy családi hajlékba vezetett. A község nevét Kánának hívták, ma egészen más a neve. Oda egy menyegzőbe hívták meg, egy esküvői lakodalomba hívták meg Jézust, és vele mentek a tanítványai, és mint az evangélium elejéről kiderül, ott volt már meghívott vendégként Jézus édesanyja Mária is. Annyit tudni kell egy ilyen izraeli, Jézus korabeli mennyegzőről, hogy az általában 7 napig tartott. Tehát nyilvánvalóan hosszú alkalom volt ez minden szempontból, és egy ilyen mennyegző nem csak a 2 fiatalnak, de az egész családnak, mindkét családnak és az egész közösségnek nagy ünnepe volt. Igazán nagy ünnepe, valóban egy életre szóló nagy ünnepe volt. Jézus elment egy mennyegzőbe, sőt, az első útja, hogy elindul a maga csodálatos szolgálatába, egy lakodalomba viszi. Nem különös? Egy lakodalomba megy el először Jézus. Itt arra figyeljünk elsőrenden, testvérek, hogy Jézus mindenhova elment, ahova meghívták. Mindenhova. Mindenkihez. Bárki hívta, egyetlen egy helyen sem olvassuk azt, hogy Jézus oda nem ment volna el. Olyanokhoz is bement, akik hívták, akik egyébként ellenséges lélekkel voltak vele szemben. Mert Jézus nem volt személyválogató. Mindenhova elment, ahova meghívták. És az olyan csodálatos, hogy ahova Jézus elment, mert meghívták, abból mindig áldások születtek. Hívhatod te is. Hívhatod az otthonodba, az életedbe. Jézus nem személyválogató. Akárki vagy, akárhogy gondolkozol. Akármilyen lelki-fizikai állapotban vagy, hívhatod. És Jézus mindenkihez elment, mindenkinek az otthonába belépett, aki hívta, és abból mindig áldás, jó született. Kánába meghívták Jézust erre a mennyegzőre, és elment. A történet szerint egyszer csak úgy alakult, az evangélium nem beszél róla, hogy miért, de úgy alakult, hogy elfogyott a bor. Elfogyott a bor. Ez viszont nagy szégyen volt. Szégyen lenne ma is egy fiatal pár lakodalmán, ha elfogyna a bor. De ott, ahol 7 napig tartott, még nagyobb szégyen volt. Elfogyott a bor. És akkor megjelenik Mária, aki észleli ezt, oda megy Jézushoz, és azt mondja neki, hogy nincs boruk. Nincs boruk. És nem mond semmi mást. Nem okoskodik, nem ad tanácsot, nem mondja el Jézusnak, hogy hogy kéne ezt megoldani, mert ő tudja, vagy sejti, vagy gondolja. De milyen végtelen bizalommal van, bajban van az esküvői együttlét, bajban van az ünnepség, bajban vannak a fiatalok, bajban vannak a családok, Jézushoz megy vele. Értitek? Jézushoz megy vele. És csak ennyit mond, nincs boruk. A többit rábízta. Ennyi ugye telik tőlünk is, hogyha úgy alakul, hogy baj van. Bárkivel, bárkinek az életében, ugye ennyit bizalommal elmondhatunk, mindnyájan Jézusnak, hogy baj van. Nincs boruk. Nem kell tippeket adni neki, hogy mit csináljon. Nem szorul az ötleteinkre, a tanácsunkra, az okosságunkra, vagy a vélt okosságainkra. Kérni szabad. Ez a tény megállapítás tulajdonképpen egy kérés volt, de Mária nem élezte ki. Csak ennyit mondott, amit meglátott, hogy nagy baj van, nagy szégyen van. Nincs boruk. Jézus az ott lévő tisztálkodásra szolgáló 6 nagy kővedret megtöltette színültig vízzel, aztán azt parancsolta, hogy most merítsenek belőle, és vigyék a násznagynak, aki megkóstolta, és meglepődve tapasztalta, hogy ez a bor sokkal jobb, mint amit először szolgáltak fel, pedig pont fordítva szokott lenni. Úgy vannak vele, hogy először odaadják a jó bort, aztán mikor megittasodnak az emberek, akkor már úgy is megisszák akármit, bármilyen rossz bort is. Most kedves testvérek, a nász nagy nem tudta, hogy mi történt, de akik odavitték hozzá, azok tudták, hogy egy pár perccel ezelőtt ez mind víz volt. Jézus hatalma által borrá lett a víz ezen a mennyegzőn. Ekkor mutatta meg az evangélium szerint először az ő dicsőségét, adott jelet az ő dicsőségéről, az ő hatalmáról. De hát mi is történt, mikor Jézus megjelent és elindult az ő útján, a megváltó úton? Kedves testvérek, az történt, hogy Jézus elhozta Isten országát erre a világra, és nem véletlenül mondta, hogy térjetek meg, mert eljött Isten országa közétek. Én vagyok, én hoztam el. Isten országa már itt van. Köztetek van mostantól kezdve. Mondja ezt is majd később. Isten országa ti közöttetek van, mert én itt vagyok. Aztán azt mondja, Isten országa ti bennetek van. Mert aki a szívébe fogad engem, abban megjelenik Isten országa. Mit tudunk Isten országáról? Azt tudjuk, hogy az az örök öröm, csodálatos hazája. Amikor Jézus megjelenik, és Isten országát magában idehozza a földre, bárhova belépett, és ma is bárhova belép, bárhova, ott megjelenik Isten országa, Isten örök, csodálatos öröme. Mert tudjátok, azért jött Jézus, hogy Isten örömébe részeltessen bennünket. Abból a csodálatos világból idehozta. Nem véletlen az, hogy Jézus egy lakodalmas házhoz megy el először. Nem véletlen az, hogy Jézus ott mutatja meg először az ő dicsőségét, az ő csodálatos hatalmát. Kit képvisel ő ezen a világon? Isten országát. Az örök öröm hazáját. János evangélista kihangsúlyozza azt, hogy ez volt az első jel. Az evangéliumban semmi nincs véletlenül. Fontos megjegyezni, mondja János, ez volt az első jel, amikor Jézus megmutatta az ő dicsőségét ezen a világon. Az Isten országa csodáját, az örök öröm hazáját, annak az illatát, levegőjét. Testvérek, nagyon fontos kérdés, hogy amikor azt mondja az evangélium, hogy ez volt az első jel, hogy mit jelzett? Hiszen a jel mindig egy nagyobbra utaló jelzés, egy jelzésre utal a jel. Ez egy jel, és jelez valami többet, valami nagyobbat. A kettő érthető módon szoros összefüggésben van. Ha azt mondja az evangélista, hogy ez volt az első jel, akkor azt kell megértenünk, hogy mit jelzett. Mit jelzett? Mit akart jelezni akkor? És mit akar jelezni ugyanez ma, itt, ezen az Isten tiszteleten? Ez volt az első jel. Kedves testvérek, Jézus sokszor látjuk majd csodát, csodákat tenni. Sokszor látjuk majd jeleket adni a hatalmáról, a dicsőségéről, arról, hogy ő egy Isten. Isten valóságosan. Felsorolni is hosszú lenne, hogy Jézus a szavával vagy az érintésével hogyan parancsolt a természetnek, a betegségnek, gonosz lelkeknek, még a halálnak is. Azonban nem véletlen, hogy ez volt az első jel. Nem véletlen, amit a galileai Kánában egy mennyegzőn tett Jézus. Vajon miért pont egy ilyen alkalommal? Miért pont egy ilyen helyen? Miért pont itt mutatta meg az ő dicsőségét először? Miért nem egy templomba? Nem jobban illett volna a lelki szemünk előtt, ha Jézus Krisztus az ő megváltói munkájának első csodajelét egy templomba teszi meg. Egy nagy prófétai beszédben teszi meg. De nem ezt olvassuk. Hanem két fiatal és két család legnagyobb öröm ünnepén egy esküvői lakodalomba, amikor a földi öröm egyik ünnepi forrása a bor. Elfogyott, bajba jutott az ünnep, bajba a fiatalok, akkor teszi az első jelet, és mutatja meg az ő dicsőségét. Tulajdonképpen nagyon egyszerűen úgy is mondhatnám, hogy megsokasította az örömöt Jézus. Volt ott addig is öröm egy lakodalomba, aztán elfogyott a bor. De Jézus megsokasította. Mit? Megsokasította az ott lévők örömét. Kedves testvérek, Jézus része akar lenni a mindennapi életünknek. És tanuljuk meg ebből a csodálatos első jelből, hogy mint örömszerző Isten akar része lenni a mindennapunknak. Hogy ne legyünk ilyen örömtelenek, ahogy ülünk most itt. Örömszerző az Isten. Részese akar lenni az életünknek, mint örömszerző Isten. Nem bánatszerző. Nem terhekkel megterhelő, hanem örömszerző Isten. Úgy akar részese lenni az életünknek. Más sem tesz az Úr Jézus, mint hogy lehozta Isten országát, az örök öröm hazáját. És ezt akarja továbbadni. Nekünk is adni. Hogy ne legyünk örömtelen emberek. Ott akkor abban a lakodalmas házban elfogyott a bor, és hirtelen elfogyott az öröm. Minden bajba került, szégyenbe, gyalázatba, kilátástalanságba. De Jézus azért jött, hogy Isten örömébe részeltesse az embert. Bennünket is, téged is. Nem akarja, hogy olyanok legyünk, amilyenek vagyunk. Teli szomorúsággal, bánattal, keserűséggel, erőtlenséggel, sokféle kétségbeeséssel, kilátástalansággal, megoldatlansággal. Örömszerző az Isten. Mit is tett Jézus itt, és mit jelent ez? Kedves testvérek, a mennyegzős háznál, ahogy olvassuk, kőkorsók voltak. Ezek különböző méretűek, úgy számolják a szaktudósok, hogy körülbelül egy olyan 650-700 liternyi víz fért el ebbe a hat kőkorsóba. Óriási mennyiség. Azt is olvassuk, hogy a tisztálkodásra voltak ott ezek a bizonyos kőkorsok. De ezt ne úgy képzeljük el, hogy bementek az emberek a lakodalmas házhoz, ettek, aztán zsíros lett a kezük, vagy a szájuk, kiszaladtak, és valamelyik kőkorsóba belemosták a kezüket, meg az arcukat, a morzsát, a zsírt, és minden folytatódott tovább. Annyira nem így van, testvérek, hogy azt olvastuk az evangéliumban, hogy ott kőkorsókba víz állt, és így folytatódik a zsidók mosakodási szokása szerint. Miért nem egyformán mosakszunk? Nem bizony. Nem bizony. Azért van odaírva ez, hogy a zsidók mosakodási szokása szerint. Ezért, hogy ne gondoljátok azt, hogy ez olyan, mint nálunk otthon, hogy megmosom a kezem, meg az arcom, a bekoszolódom. Izgalmas kérdés, és mindjárt elmondom, hogy miért teszi ezt a megjegyzést az evangélium, mert akkor értjük meg ezt az egész történetet, ezt az egészet. A zsidók tisztálkodási szokása szerint. Jelzi ezzel, hogy nem ugyanúgy gondolkodtak a tisztálkodásról és a mosdásról a hithű zsidók, mint ahogy általában gondolkozunk a tisztálkodásról és a mosdásról. A zsidók tisztálkodási módja szerint. Most testvérek, a vízre úgy tekintettek Izraelbe, hogy az a testi lelki, nem választották el, a testi-lelki tisztaságot közvetíti. Nem csak a testit, nem csak a testet, de a lelket is tisztítja. Hitték, hogy éppen a víz megtisztító ereje teszi az embert alkalmassá arra, hogy Isten közelébe kerüljön. Mert Isten elé csak úgy nem lehet odaállni. Isten csak úgy nem lehet megszólítani. Ahhoz meg kell tisztulni a testnek és a léleknek. És ennek eszköze, közvetítője, maga a víz. Nem véletlen, hogy ilyen nagy mennyiségű vízről van szó. A kővedrek azért álltak ott, hogy az emberek lelke tisztuljon meg. Nem a zsírt meg a morzsát csupán. A lelke tisztuljon meg. Hogy alkalmassá váljak arra, hogy Isten előtt megállok. Testvérek, nem is lehetett egy ilyen hétnapos mennyegzőre bejutni csak úgy, általában a test megtisztításával, a léleknek is föl kellett készülni. A mi magyar őseink ezt tökéletesen értették, és sokáig a mi magyar népünk ezt értette, hogyha templomba megyek, ha Isten elé állok, akkor nem a hétköznapi ruhámba megyek, nem a hétköznapi cipőmbe megyek, és nem a hétköznapi bűneimet viszem oda, hanem oda tisztogatom magam Isten elé. És ez a kettő szoros összefüggésben volt, ami magyar népünk is tudta. Ha vette egy új ruhát, először azt a templomba vette föl. Templomba nem mentek el, koszosan, büdösen. Nem néztek ki úgy, mint hétköznap, mert tudták, hogy az élő Isten elé állok. És úgy, ahogy vagyok, nem állhatok elé. Így gondolkoztak. Meg kell mosakodni. Ahányszor az Ószövetségben arról olvasunk, hogy a próféta azt mondja, hogy tisztítsátok meg magatokat, az mindig sokkal többet jelentett, mint hogy mosakodj meg. Az mindig azt jelentette, hogy a lelkedet is tisztítsd meg az Isten előtt. Mert Isten országában nem lehet másként bejutni. Ha oda készülsz, ha oda szeretnél bejutni. Keresztelő János is, amikor keresztelt, az egész testet bemerítette. Az egész testet bemerítette. Jelezve, hogy az egész embernek testestől, lelkestől meg kell tisztulnia. Mégis azt mondja, én ugyan vízzel keresztellek. Ami azt jelenti, hogy én csak vízzel keresztellek. De utánam jön, aki szent lélekkel és tűzzel keresztel majd. Mert az én keresztségem nem elég, mert csak víz. Én ugyan csak vízzel keresztellek. És ez jó dolog, fontos dolog, de nem elég. Isten országába majd akkor jutsz be, hogyha az keresztelheti meg az életedet, aki szent lélekkel és tűzzel keresztel. Csak úgy. Nem véletlen, testvérek, hogy Jézus a tisztálkodás kapcsán hányszor ütközik a zsidókkal. Mert a zsidók nagyon komolyan gondolták a mosakodások fontosságát, hogy megtisztuljanak. És megvádolják Jézust, hogy te a te tanítványaid nem mosakoznak meg rendesen, nem mosnak kezet, mielőtt ennének. Milyen érdekes, amit Jézus mond nekik. Tanuljátok meg, hogy a szív tisztaságát semmilyen kézmosással, semmilyen mosakodással nem lehet elérni. Semmilyen mosakodással nem lehet elérni. Egy külső testi tisztálkodás nem tisztítja meg a belsőt igazán. Most gondoljátok vissza, mi történik. A mosakodási szabályokra kitett, kővedrekbe lévő víznek át kell változnia, mert nem elég. Ez az az első jel, hogy Jézus megértesse velük, megértesse mindenkivel, hogy semmilyen vizes mosakodás Isten előtt való megállásra és Isten országába való bejutásra nem elég. Nem elég a templom, nem elég a Biblia, nem elég a liturgia, nem elég az egyháztagság. Csak víz. Csak víz. Az ember szíve csak belülről tisztul meg, nem mosakodások által. Semmilyen víz nem tisztítja meg. Jézus azzal kezdi a boldog mondásukat, hogy boldogok, akiknek szíve tiszta, mert ők az Istent meglátják. De a szív csak belülről tisztítható. Kívülről nem. Semmilyen egyházias, vizes mosogatás nem tudja megtisztítani. Boldogok, akiknek szíve tiszta. Ők meglátják az Istent. Ők. Hogy lehet a szív tiszta? Hogyan tisztulhat meg, hogy Isten előtt egyszer megálljak? Jézus válasza éppen ez az első jel, amiben megmutatta a dicsőségét. Ez a válasza. Nem mosakodások által, mert az nem elég, hanem átváltozás által. Úgy lesz tiszta a szív, amiképpen a vízből bor lesz. Átváltozás szükséges. A szív átváltozása, megtisztulása, újjászületése. Nem véletlenül olvassuk az 51. Zsoltárt rendszeresen minden úrvacsora előtt, amelyikben ott van ez, hogy tiszta szívet teremts bennem, ó Isten. Nem tudjuk kimosni, kitakarítani. Az valami sokkal több kell. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten. Ne higgy a mosakodásokban, csak az átváltozásban. Aki Istent meg akarja látni, boldog akar lenni, annak a szívét egy valami tudja megtisztítani belülről. A Jézus bora, a Jézus vére csak azt teszi tisztává a szívet. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten. Mert nem születtem úgy. És nem tudom megmosni, hogy tiszta legyen. Sehogy, semmivel. Szükség néktek újonnan születnetek, mondja Jézus. Testvérek, a törvény, a kultusz, a vallás, a tisztasági előírások csak víz. Ezek nem újítanak meg, nem tesznek tisztává. Ezek nem vezetnek az örök öröm égi honába senkit. A mosakodások nem változtatják meg az embert, nem tisztítják meg a szívét. Csak az boldog, akinek a szíve tiszta, mert belülről megtisztította Jézus vére. Isten országába, örömébe bejutni, ehhez szükséges az átváltozás. Szükséges. És ehhez a víz soha nem elégséges. Semmilyen víz nem elégséges. Semmilyen. De lehetséges ez az átváltozás. Éppen Jézus által. Sehogy másként. De általa igen. Nincs boruk, mondta Mária. Vízük van, boruk nincs. Kővedrekben van víz, de nincs bor, hogy örvendezzenek. Testvérek, valahogy úgy van ez, hogy a víz telik tőlünk, de hogy örömszerző borrá legyen, átváltozott, megújult életté legyen, csak Jézusnak lehetséges. Mit mondott ez a jel? Azt, hogy Jézus elhozta Isten országát a földre, Isten és országa örömét a földre, és részeltetni akar benne, ebben az örök örömben mindannyiunkat. Zákeusnak volt vize, de nem volt öröme. Emlékeztek rá? Aztán belépett hozzá Jézus, és megjelent Zákeusba Jézus bora. Hát nem normális dolog, amit csinál. Olyan, mintha ittas lenne. Minden vagyonomat szétosztom. Micsoda? De ez volt a szerelme, a vagyona, a pénze. Megittasult. Jézus borától megittasult. Kétszer annyit adok vissza. Értitek? Volt egy gazdag ifjú. Volt vize, Elment Jézushoz, de nem fogadta el a barát. És elment szomorúan a maga útján. Jaj, ne járjatok haza a templomból szomorúan. Mert Isten lehozta az ő országát, az öröm, örök öröm országát ide, és adni akarja. És ez átváltoztatja a szívünket belülről. A tékozló fiú bátyának volt vize, de nem volt öröme, és hiába kínálta neki az atya az örömöt az ő házában. Nem fogadta el. Drága testvérek, azzal fejezem be, hogy az Úr Jézus készen áll megmutatni az ő dicsőségét mindenkinek. Hogy a vízből bor legyen, hogy az én vizemből Jézus bora legyen. És mondok egy-két gyakorlati példát. Testvérek, ahol Jézus átváltoztatja a vizet borrá, ott íze lesz a Bibliának. Nézzétek meg, hogyha nem változtatja át, akkor marad a víz, és azt tapasztalom, hogy a betű megöl. Értit? Megöl. A lélek megelevenít. Így kerül ki a kezünkből a Biblia, egyszer csak lehull. De ha átváltoztatja Jézus a vizedet borrá, nem tudsz meglenni többé enélkül. Ha átváltoztatja Jézus a vizedet borrá, nem tudsz többé meglenni mindennapi imádság nélkül. Nem kényszer, nem napi penzum, nem feladat. Ezért olvassuk azt, hogy ahol a vizet átváltoztatja Jézus, ott az elveszettből megtalált lesz, a halottból feltámadó, a testiből lelki. Drága testvérek, be ne csapjon bennünket, hogy van az egyháznak vize, vannak korsói, liturgiája, rendje, de ez önmagában mind csak víz, víz, víz. Csak ha átváltozik Jézus által, borrá. Nem tudsz többé meglenni, beleszerelmesedsz az igébe. Nem tudsz többé meglenni imádságok nélkül. Nem tudsz többé meglenni közösség nélkül. Nem szenvedés a templomba menetel. Az Isten népével való együttlét nem áldozat, hanem várva várt, boldog, örvendezés alkalma. Mit tegyél? Mit tegyél? Ha úgy van, mondd el Jézusnak, Uram, vizem van, de borom nincs. Vízzel rendelkezem, de borom nincs, és örömöm sincs. Nem tudom, mi az. Mi az a keresztény örvendezés? Mi az, hogy öröm azon, hogy Isten beszél velem? Mi az, hogy örvendezés azon, hogy beszélhetek az Istennel, mikor imádkozom? Mi az az öröm, hogy jó az atyafiakkal együtt lenni, és egymás terhét hordozni? Uram, vizem van, de nincs benned örömöm. Nincs békességem, nincs erőm, nincs reménységem. Változtasd át, Krisztus Jézus, a te boroddá, az én vizemet. Testvérek, akibe megjelenik majd Jézus öröme, a körül élet támad. Én sokszor láttam ezt. Egy családba hitre jutott egy gyerek, egy fiatal. Jöttek a szülei először azzal, hogy megbolondították ezt a gyereket, aztán bolondok lettek ők is, mert vízük volt, de örömük addig nem. Egyháziasságuk volt, időnkénti templomozásuk, ahogy mondták, volt, de örömük nem. Akiben megjelenik Jézus öröme, a körül élet támad. Isten országa életének jó ízei, jó illata, mennyei öröme. Nem kéne a családodban valakinek ilyen örömforrásá lenni? Csak az lehet, aki hallja, hogy van ilyen csoda, amit kérhetek. Uram, vizem van, általad életet örvendeztető borom nincs. Tégy csodát, és mutasd meg a te dicsőségedet az én életemben. Amen. Köszönjük neked, drága mennyei édesatyánk, hogy úgy döntöttél, hogy annak a csodálatos világnak, amit országnak, királyságnak nevezünk, a te világodnak, ahol nincs semmi sötétség, semmi árnyék, semmi bűn, semmi rontás, csak tiszta öröm, abból leküldesz erőket, ízeket, illatokat Jézus Krisztussal. Köszönjük, ahol elfogadták őt, befogadták, és az életük jó ízű borrá lett általad. Örömöt kaptak, és örömöt adnak tovább, szépítve maguk körül az életet, és gazdagítva azt. Áldunk és magasztalunk, hogy ezen az úton jöttél, Jézus. És még a golgotai kereszten való áldozatod is nekünk volt örömszerzés. Te belehaltál, de a mi örömünk örök örömmé ott lett, és lesz újra meg újra. Dicsőítünk érette. És szeretnénk úgy menni innen haza, hogy a tanítványok az első jel után, hogy hittek a Krisztus Jézusban. Ezzel a hittel akarunk indulni, Urunk, haza. Könyörülj rajtunk. Amen. Mondjuk el azt az imádságot, amire Jézus tanított bennünket, az övéit. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Mindezeknek utána a minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket és önmagunk odaszánását a mi Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát, abba kiemelten is fölhívom figyelmeteket az ezévi bibliaolvasó kalauzra. Jó lenne, ha minél többen lennétek a gyülekezetbe olyanok, akik e kalauz szerint naponta olvasnátok Isten igéjét. Most éppen a János evangéliumát olvassuk az Új Szövetségbe, nem véletlenül választottam ezt a történetet, amelyben a jövő héten lesz az igeolvasásban előttünk. Ráadásul azért is ezt, mert az előtte lévő részekről már evangélizáltam, Isten tiszteleteken prédikáltam, úgyhogy úgy gondoltam, rögtön innen fogom kezdeni a második résztől. Hadd ajánljam szeretettel, hogy vegyétek meg a Biblia olvasó kalauzt, olcsón be lehet szerezni, és naponta vegyétek kezetekbe Isten igéjét. Jelentem, hogy a reánk jövő héten, szerdán 7:30 kóruspróbánk van, majd vasárnap délelőtt 10 órakor istentisztelet, gyermekistentisztelet, és 11:30-től kóruspróba. Konfirmációra és elmaradt gyermek és felnőtt keresztelésre a lelkészi hivatalban lehet jelentkezni. Amint már hónapok óta időről időre hirdetünk, azt ismételem meg újra, ha Isten megtart és élünk úgy 2019. július 31-ével nyugdíjba vonulok, így a gyülekezetnek új lelkipásztort kell választania. A református egyház választó jogi törvénye ennek menetét természetesen szabályozza. A templomba járó nagykorú református egyháztagok közül csak azok jogosultak választani, akik élnek az úrvacsora szentségével, befizették legalább a választást megelőző évre az egyház fenntartói járulékukat. A befizetők nevei, lakcíme kerülnek be a választói névjegyzékbe, amelyet a presbitérium állít össze, tervezetten 2019. február 3-i presbiteri gyűlésén. Azaz, még 3 hét áll rendelkezésre azoknak, akik részt kívánnak venni majd a lelkészválasztó közgyűlésen, és ehhez ezen a 3 héten még rendezhetik az elmaradt járulékuk befizetését. Imádságos szívvel és az előbbiekre is figyelemmel készüljünk az eljövendő lelkipásztor választásra. Végül örömhírt is hadd mondjak, sok szomorúság, teher, gond, betegség van a gyülekezetünkben, hogy Ledényiné Ilike, akik ismerik, ismerik, itthon van, hazaérkezett a kórházból, ahol nagyon súlyos körülmények közt volt, és nagyon súlyos állapotba vitték be. Ma reggel beszéltem vele, nem kérte, én mégis mondom, hogy köszöni az értemondott imádságokat, köszöni a telefonokat, és csak én mondom, hogy egy darabig még inkább csak telefonon keressük őt, ne személyesen, mert a mozgása korlátozott, súlyos tüdőgyulladáson ment végül is keresztül. Isten adjon neki sok erőt. Azt mondta egy beszélgetésünk alkalmával, hogy fölépülök, mert az Istennek még terve van velem. És ímé hazakerült a kórházból, és fel fog épülni, mert hiszi, az Istennek terve van vele. Legyen úgy, Isteni a dicsőség. Záró énekünk a 462. számú dicséret első verse, majd azt követően énekeljük el a himnuszt. 462, csak vezess Uram végig, és fogd kezem.